de nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Tanévkezdő családi istentiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 138. Zsoltár első versét énekeljük. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 724. számú énekünkkel, a 724. dicséret minden versével: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részének első 10 verséből. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részének első 10 verséből így szól a mi Urunk igéje. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálás szívvel vagyunk itt együtt, Istenünk, ezen az Isten tiszteleten. Visszatekintve a mögöttünk álló nyárra, csak megterhet a szívünk irántad való hála érzésével, mert megadtad, amire szükségünk van, megadtad a napfényt, az esőt, a testi és lelki táplálékot, és most az új tanév kezdetén hozzád jövünk, akinél van minden bölcsesség és ismeret forrása, aki erőt tudsz adni az előttünk álló nehezebb időszakban is, és kérjük is most a te lelked áldását, hogy megértsük az ige üzenetét, megerősödjünk hitünkben, és a veled való kapcsolatunk elmélyülhessen. Szükségünk van rád, Urunk, és nekünk van arra szükségünk, hogy így a te nevedben együtt lehessünk, egymás hite által is erősödve és épülve. Jöjj és áldj meg bennünket, nem bocsátunk el, amíg meg nem áldasz. Hadd legyen a te igéd szívtől szívig jutó üzenet, amely a mi szívünk talajába hullva megtermi a megtérés gyümölcsét. Amen. Az ige hallgatására készülve a 824. dicséret első versét énekeljük. A 824. dicséret első verse így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával. Írva található az előbb felolvasott igében, valamint a Máté evangéliuma 11. részének 28. versében eképpen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a tanévkezdő családi istentiszteleten. És mindjárt egy kérdést szeretnék feltenni elsősorban a gyermekeknek. Tudja-e valaki, hogy mivel jelezzük, hogy a templomban istentisztelet lesz, meg hogy most kezdődik az istentisztelet? Igen, nem merik mondani a gyerekek, úgy látom, de aki tudja, az jelentkezzen. Igen? Igen? A haranggal. Nagyon jó. A harang szó jelzi, már 9 órakor is megszólalt itt a haranga a templomban, a nagy harang, aztán 9:30-kor a 2 másik harang, és 10 órakor mind a 3 harang szólt 3 percig. És régen, amikor még mindenki gyalog jött a templomba, még akkor a messzebb lakók is tudták, hogy az első harangszóra elkezdenek készülődni, akkor a második harangszóra elindulnak, és a harmadik, a beharangozásra addigra már biztosan itt fognak ülni a templompadban. Mert a harangszó a Jézus hívását továbbítja nekünk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, ahogy az előbb hallottuk. Ugye Jézus így folytatja, hogy akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. De én most ebből az első felét szeretném kiemelni, amit még a legkisebbek is meg tudnak tanulni, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Megfigyelhetjük, hogy minden vasárnap szól a harang, mert hív minket az istentiszteletre. De ezen kívül is olykor hallunk harangszót, például amikor valaki meghalt, akkor a harangszó hírül adja, de egyúttal ez a harang hívogatás a temetési istentiszteletre, amire együtt készülhetünk. Azután szól minden délben a harang, ezzel emlékezünk arra, hogy Isten milyen nagy győzelmet adott nekünk, amikor 1456-ban Nándorfehérvárnál egy nagy csatát kellett megvívnunk a törökökkel, akik ránk támadtak, és Isten győzelmet adott nekünk. És van még 2 harangszó itt Pátyon, reggel 7:30-kor és este 7:00-kor, amiről sokan nem is tudják, hogy miért szól a harang. Valamikor ez a 2 harangszó is a templomba hívogatott imádkozni. Régen a gyerekek, mielőtt iskolába mentek, előbb bementek a templomba egy imádságra. Ugyanígy a felnőttek is, mielőtt kimentek a szántóföldre dolgozni a határba, oda támasztották az ásót, kapát, gerebjét a templom falához, bementek a templomba, ott imádkoztak, és csak azután mentek ki a földekre dolgozni. És este felé, amikor végeztek a munkával, megint bejöttek a templomba egy imádságra. Ma már nem jönnek be az emberek imádkozni a templomba ezekben az időpontokban, csak a harangszó szokása maradt meg. De ha meghalljuk a harang hangját, akkor mi is imádkozhatunk ott, ahol éppen vagyunk. Jusson eszünkbe a harangszóról, hogy ez az imádság idejét jelzi. Lakott itt egy néni a templom közelében, aki még gyermekkorában megtanulta, hogy a harang az imádság idejét, az imádság óráját jelzi, és amikor egyszer így vele beszélgettünk, akkor megszólalt a harang, és ő mindjárt mondta, hogy most imádkozni kell, mert szól a harang, és imádkozott is, és csak utána folytattuk a beszélgetést. Tehát a harang hangja Isten tiszteletre, imádságra hív, imádságra szólít bennünket. És most egy olyan történetet olvastam fel a Bibliából, amit a református bibliaolvasó rendszerint a napokban olvashattunk. Azzal kezdődik a történet, hogy Jézus két tanítványa, Péter és János, felmentek a templomba a délutáni imádkozás idejére, azaz délután 3 órára. És a tanítványok tudták is ezt az időpontot, pedig nem szólt a harang, mert akkor még ilyen nem volt, a karórájukra sem pillanthattak, mert az se volt még akkor, legfeljebb egy napóra botjának az árnyéka jelezhette az időt, de ők tudták, hogy most lesz az imádkozás órája, és igyekeztek, siettek oda, hogy lenekéssenek. Azért a Biblia korában is jelezték már az ünnepeket, és azt is, hogy Isten tisztelet kezdődik azon a bizonyos ünnepnapon. És az Isten tiszteleti alkalmakat akkor úgy nevezték, hogy szent gyülekezés, ahogy Isten is a törvényben ezt megnevezte. Ilyenkor harangszó helyett a léviták megfújták a kosszarból készült kürtöket, és mindenki tudta, hogy menni kell a templomba vagy a zsinagógába Isten tiszteletre. De miért is tartottak ilyen szent összegyülekedést, ilyen Isten tiszteleti alkalmat? És miért tartunk mi is minden vasárnap Isten tiszteletet? Azért, mert maga Isten rendelte el, hogy minden héten egy napot oda szenteljenek neki, a 7. napját, a szombatot rendelte az Ószövetségben, hogy ilyenkor tartsanak szent összegyülekedést, együtt imádkozzanak, énekeljenek, olvassanak fel a Bibliából, a könyvtekercsekből, és Jézus feltámadása után a keresztjének a szombat helyett a vasárnapot kezdték ünnepelni, mert nem csak arra figyeltek oda, hogy a héten egy napot oda szenteljenek az Úrnak, hanem emlékezni is akartak arra, hogy Jézus ezen a napon támad fel a halálból, és így Jézus Krisztusra is emlékeztek, és az ószövetségi felhívást is komolyan vették. És Jézus feltámadása után a keresztjének, a Krisztus követői mind a mai napig a vasárnapot tartják és a vasárnapot ünneplik. Ezért tartunk mi is minden héten Isten tiszteletet, hogy az Isten rendelésének megfelelően éljünk, mert Isten ezt várja tőlünk, hogy jöjjünk oda hozzá, vele közösségben legyünk, amikor neki szenteljük ezt a napot. A Biblia korában csupán egyetlen templom volt az országban, ez Jeruzsálemben volt, és ide minden évben kötelező volt mindenkinek legalább egyszer eljönnie, a 3 nagy ünnep valamelyikére mindenki eljött az év során. A szombati istentisztelet, vagy ami később aztán vasárnapi istentiszteletté lett, az pedig a zsinagógákban volt megtartva. Ezek a templomot pótló imaházak voltak a fontosabb városokban, oda mindenki könnyebben eljutott, mint hogy el kellett volna egy hosszú útra mennie a templomhoz. Itt is lehetett Istennel találkozni, itt is lehetett Isten tiszteleten részt venni. Abban az időben is voltak olyan emberek, akik nem szerettek templomba járni. Ők csak azért mentek el, mert előírta a törvény, mivel a templomba járás kötelező volt. A zsinagógába még csak-csak jól el lehetett menni, de aki a templomba ment, annak még hosszú gyaloglással kellett akár 100-150 kilométert is megtennie, és a templom jó magasan volt a Sion hegyén, és fárasztó volt oda felmenni. De akik Istent szívből szerették, akiknek fontos volt, hogy együtt legyenek Istennel, azok mégis örömmel és és boldogan mentek. Ha megnézzük, a Zsoltárok között is van egy ilyen, a 122. Zsoltár így kezdődik, hogy örültem, amikor ezt mondták nekem, menjünk el az Úr házába. És nagy örömmel készülődtek azok, akik Istent szerették, akiknek fontos volt, hogy ő vele találkozzanak. Jézus két tanítványa, Péter és János is felment a templomba az imádkozás órájára. Az imádkozás órája nem volt kötelező, mint a héten egyszer levő istentisztelet. Ők mégis örömmel mentek. Örömmel vállalták, hogy föl kell az emelkedőn is kapaszkodniuk, még ha fárasztó is volt ez az út számukra. Én úgy gondolom, hogy amíg Péter és János nem találkozott Jézussal, akkor ők is csak a kötelező alkalmakra mentek el. De miután megismerték Jézust, miután találkoztak vele, tanultak tőle, megváltozott az életük. És ebben a történetben már arról olvastunk, hogy egy olyan alkalomra mentek el, ahova nem volt kötelező elmenniük. Ráadásul délután 3-kor még nagyon meleg is volt, olyan meleg, mint itt a kánikulai napokban, sőt, azon az éghajlaton még ennél is melegebb lehetett, de ők mégis mentek. Miért? Mert a Jézus iránti szeretet vezette őket a templomba. Vannak itt velem együtt néhányan azok közül, akik a nyáron Erdélyben voltunk egy hétig, és egy alkalommal nagy melegben a tűző napon mentünk fel a hegyen épült kápolnához. És le kellett küzdenünk a fáradtságunkat, mert azt akartuk, hogy mindenki fölérjen, ezért ha kellett, még biztattuk is egymást, vagy segítettünk annak, akinek nehezére esett, így végül mindenki odaért, és olyan jó volt ott együtt találkozni egymással, és ott egy csendes érzésben Istenre is gondolni. És térjünk most vissza a történethez. Péter és János is mentek fölfelé az emelkedőn. Nem írja a Biblia, hogy miről beszélgettek útközben. De én el tudom képzelni, hogy Péter, aki az idősebb volt kettejük közül, talán többször megállt pihenni, és ilyenkor János megkérdezte tőle, hogy bírod még, Péter? Álljunk meg, kérsz egy kis vizet. Péter meg talán azt felelhette, hogy jó, lehet, de ne álljunk sokáig, mert haladnunk kell, nehogy lekéssük az imádságot. Oda kell érnünk délután 3 órára. Ott majd megpihenhetünk. Hiszen Jézushoz megyünk, és emlékszel, hogy ő mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Majd ott megpihenek. Gondolom, hogy nem csak az ő számukra volt akadály a hegyre épült templomhoz eljutni, de hogyha az emberek egymást bátorították, segítették, összefogtak, akkor eljutottak mások is velük együtt az Isten házába. Aki akart, az elment. És itt nem számított a nagy távolság, a hosszú gyaloglás, sem a magasság, sem a meleg, sem a szél, sem az eső, sem a fájós láb. A történetből kiderül, hogy még egy sánta ember is ott ült a templom kapujában, neki viszont olyan nagy akadályt jelentett a beteg lába, hogy csak a kapuig jutott el, ameddig őt elvitték, a templomba már nem jutott be. Csak ott ült és várta, hogy kap valami segítséget. És mi milyen lelkülettel megyünk az Isten házába? Ha már találkoztunk Jézussal, csak akkor lesz öröm számunkra is, hogy rendszeresen mehetünk hozzá, hogy találkozhatunk vele. De ne higgyük azt, hogy nekünk nem lesznek akadályaink. A sátán mindent megpróbál, hogy ne találkozzunk az Úrral. Nem akarja, hogy egyre jobban szeressük Jézust, nem akarja, hogy megváltozzon az életünk, hanem megpróbálja megakadályozni. milyen akadályokat gördít elénk. Hát ma nem feltétlenül olyan akadályaink vannak, mint Péternek és Jánosnak, vagy a sánta embernek. A pátyi templomhoz nem kell hegyet másznunk, csak el kell indulnunk, gyalog, vagy biciklivel, vagy autóval, ki mivel szokott jönni. Akkor mi az akadály? Az álmosságunk, vagy a lustaságunk? Hogy vasárnap is keljek korán, hogy 10-re odaérjek? Hát ez az egy nap, amikor alhatok egyet. És lehet, hogyha szombat este idejében lefeküdnénk, akkor vasárnap reggel könnyebben fel tudnánk kelni. Akadály ugyan a koránkelés, az álmosság, a lustaság, de nem leküzdhetetlen akadály. De akadály lehet az is, hogy pont olyan sportot választottam, aminek az edzése vasárnap délelőtt az istentisztelet idején van. És bizony választanunk kell, hogy mivel töltjük a vasárnap délelőttünket. Vagy éppen arra hivatkozunk, hogy akkor kell leckét írni. Mert másnap hétfőn dolgozatírás lesz, és nem akarunk egyest kapni. Még azt is megmagyarázzuk, hogy a szombat a pihenés napja, akkor nem lehet tanulni, ezért marad a vasárnap délelőtt. Kedves felnőttek, gondoljuk csak végig, hogy nem vagyunk-e mi magunk is akadályai annak, hogy a gyermekeink nem jutnak el a gyülekezetbe. Ha bennünk magunkban sincs meg a vágy arra, hogy Istennel találkozzunk, akkor nem fogunk példát mutatni a családnak sem, hogy milyen fontos az, hogy lelkileg feltöltekezzünk az Isten közelében. Lehet, hogy mi magunk vagyunk, akik szombaton késő estig fenn vagyunk, és vasárnap csak később kelünk fel, akár 10 után. Mi tervezzük a család programját, és nem veszük figyelembe, hogy Isten a vasárnapot magának kéri, hogy velünk lehessen, hogy mi is vele lehessünk, hogy ő feltölthessen bennünket, hogy erőt adjon a következő hétre. Mutassunk példát a gyermekeinknek. Ne küldjük őket az Isten tiszteletre, hanem vigyük magunkkal őket, amikor csak lehet. És tudatosítsuk magunkban, hogy a vasárnap az Úr rendelése szerint szent gyülekezés ideje, vagyis az Isten tiszteletnek van ilyenkor az ideje. Az Úr mindenkit hív, jöjjetek én hozzám mindnyájan. És szeretném, kedves testvérek, a szívetekre helyezni, hogy ebben az új tanévben is szeretne Isten velünk találkozni minden vasárnap. Mi nem látjuk őt, de ő lát és hall minket. Az iskolában, az ismeretekben juthatunk előre, mert a tanítónéni vagy a felsős tanárok elmondják nekünk azt, amit ők maguk is megtanultak valamikor. De a templomban, a gyülekezeti házban maga Isten szól hozzánk. A lelkipásztor beszél ugyan, vagy aki a gyermekistentiszteletet tartja, de ő azt mondja el, amit Isten üzen rajta keresztül, vagyis maga Isten szól hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy mit üzen Isten, és mi is felelünk rá, amikor éneklünk, imádkozunk. Még a megtanulandó aranymondás is azért van, hogy jobban megmaradjon bennünk Isten akkori üzenete. És erre hív minket az Úr Jézus. Ő mindenkit hív magához, azokat is, akik örülnek, mert hálás a szívük, és így meg tudnak köszönni mindent imádságban, meg azokat is hívja, akik betegek, akik szomorúak, vagy nagyon fáradtak. Így mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Igen, nekünk szükségünk van arra, hogy Jézussal találkozzunk. Lehet, hogy még úgy vagyunk vele, hogy ami nem kötelező, arra én el se akarok menni. De imádkozzunk azért, hogy Isten végezze el a szívünkbe, hogy mi is örömmel tudjunk menni. Kérjük, hogy szólítson meg minket az Úr Jézus. mert ha már szeretjük őt, akkor szívesen megyünk oda, ahol ő van. Ahogy szívesen megyünk el egy születésnapi zsúrra, vagy egy baráti találkozóra, mert ismerjük és szeretjük azokat, akik közé megyünk, így kellene szív szerint Jézushoz is mennünk, amikor ő hív bennünket. Nekünk is vannak ilyen nem kötelező alkalmaink. Az Isten tisztelten kívül ott vannak a bibliaórák, férfi kör, női kör, házas kör, ifjúsági bibliaórák, imaórák. Egyik sem kötelező, de egy Istentől rendelt lehetőség. És az apostolok is szívesen és örömmel mentek az imaórára, mert szerették Jézust, és fontos volt számukra, hogy ő vele beszéljenek. És amikor azután elmentek oda, útközben észrevették azt a sánta embert, aki évek óta nem jutott be a templomba, és most éppen ők segítettek neki abban, hogy ez a szegény beteg ember se maradjon ki az Isten tiszteletből, az Isten tiszteleti közösségből. Hogyan segítettek? Azt adták, amit Jézustól kaptak. Nem volt pénzük, ezüstöm és aranyom nincsen, mondta Péter, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Meglátták, hogy ennek az embernek gyógyulásra van szüksége, és éppen ezt a gyógyulást adták neki. És ha nem mentek volna akkor imádkozni oda a templomba, akkor mindez nem történt volna meg. És hadd kérdezzem most meg, hogy mi tudunk-e adni valamit abból, amit Jézustól kaptunk? Kedves, vigasztaló szavakat, telefonhívást, vagy kétkezi segítséget, azzal az idővel és erővel, amit az Úrtól kaptunk. És eddig hány embernek segítettünk abban, hogy tudjanak találkozni Jézussal? Kiket hívogattunk már Isten tiszteletre, bibliaórára? Felkerestük-e valamelyik beteg ismerősünket, és elmondtuk-e neki azt, amit a templomban hallottunk? Hiszen neki épp úgy szüksége van Jézusra, mint nekünk. Jézus tehát szeretne velünk is találkozni, és a mi életünket is szeretné megváltoztatni. Mert ha figyelünk és hallgatunk rá, akkor megváltozik az életünk, mert az Úr Jézus megtisztítja a szívünket attól a sok bűntől, gonoszságtól, irítségtől, haragtól, ami bizony beszennyezi a szívünket. Az Úr Jézussal való találkozásokkal sok minden megváltozik. Aki eddig csúnyán beszélt, az nem használ többé csúnya szavakat. Aki verekedős volt, az Jézustól megtanulja, hogy nem szabad bántani a másikat, hanem nekünk szelídeknek és kedveseknek kell lennünk. Aki lusta és engedetlen volt, most már Jézustól megtanulja azt is, hogyan lehet szót fogadni, és nem feleselve visszabeszélni. Amikor kérnek tőle valamit, akkor nem tiltakozik, hanem figyeli, hogy hol segíthet, sőt, már kérés nélkül ő maga is megcsinál dolgokat. És nem mond olyasmit, ami nem igaz, mert tudja, hogy az igazság úgy is kiderül. Megcsinálja a házi feladatot, és nem lemásolja, mert tudja, hogy abból is tanul, amikor önállóan elkészíti. És az Úr Jézus segít abban is, hogy ne csúfoljuk egymást, hanem inkább kedvesen megvigasztaljuk a társunkat, akit mindenki más kicsúfol, hogy odaálljunk mellé. És ezeket a dolgokat mind az Úr Jézus végzi el a szívükben, azoknak végzi el a szívében, akik hallgatják őt, és akik tanulni akarnak tőle. Ő hasonlóvá tud tenni önmagához, hogy mi is tiszta szívűek legyünk. Miért? Mert Jézus ezt mondta, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Az Úr Jézus tehát a bűnös szívünk helyett tiszta szívet akar adni nekünk. Kedves gyermekek és kedves felnőttek! Az Úr Jézus nagyon szeret titeket, és ugye ti is szeretitek őt. Ugye milyen jó, hogy Jézus magához hív mindenkit? Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Jusson nekünk is eszünkbe, hogy amikor a harang szól, akkor Jézus minket is hív. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Tanuljuk meg mi is. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, Máté 11:28. Ugye ez van felírva a gyülekezeti termünk belső falára is, akik már ott jártak és fölpillantották, olvashatták. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Mondjuk el mi is most együtt hangosan, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Még egyszer, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Most csak a gyermekek mondják velem, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Most újra mindenki, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Máté 11:28. És van egy kedves gyermekének, amelyik erről szól, hogy vasárnapi harangszóra induljunk el a templomba, szívünk nyíljon imádságra, figyeljünk az Úr szavára. Templom után hazamenjünk, minden szépen megjegyezzünk, másoknak is elbeszéljük, amit Isten mondott nékünk. És vajon meg tudjuk-e mi is tenni, hogy szívesen és örömmel jövünk a templomba? Nem azért, mert kötelező, nem is azért, mert a mi családunkban ez a szokás, hanem azért jövünk, hogy találkozzunk az Úr Jézussal. Mert akit nagyon szeretünk, attól nem elmenekülünk, hanem inkább oda megyünk hozzá. Sietve menjünk Jézushoz, mert aki ilyen kedvesen hív, aki ilyen nagyon szeret minket, annak mi is mutassuk meg, hogy mi mennyire szeretjük őt. Vajon hiányozna, ha nem találkoznánk vele? Jézusnak igen. És Jézus most így hív minket, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Menjünk hát hozzá örömmel minden vasárnap, amikor szól a harang, és nem ulasszuk el, hogy meghallgassuk Isten üzenetét. Engedjük, hogy Jézus Krisztus megtisztítsa a szívünket, és újjáformálja az életünket. Amen. A 825. dicséret első versét énekeljük. A 825. dicséret első versét, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, hallottuk mi is a te hívásodat, hogy jöjjünk oda hozzád mindnyájan. És te el is végezted már sokunk szívébe, hogy ez öröm és boldogság legyen, hogy veled találkozhatunk. Igaz, hogy a te közeledben meg kell látnunk azt is, amikor nem tiszta a szívünk, rávilágítasz bűneinkre, hibáinkra, de ezt azért teszed, hogy tiszta szívet adj nekünk, és megújítsd az életünket. Add, hogy ez fontos legyen számunkra, és mindig éljünk annak a lehetőségével, amit készítettél számunkra. Most ebben az új tanévben is azt érezzük az elején még, hogy nem sok kedvünk van hozzá, hogy újra beüljünk az iskolapadba, és mintha véget érne egy olyan szabadság, ami a nyáron volt. Pedig ezekből is tanulhatunk, növekedhetünk az ismeretben és a hitben. Segíts, hogy a tanárok is, és a diákok is, az iskolások és az óvodások is örvendező szívvel és neked tetsző módon élhessenek ennek a lehetőségével. És olyan jó, Úr Jézus, hogy te magadhoz is hívsz minket. Szeretnénk minden nap is találkozni veled. Segíts, hogy a mindannyiunk családjában legyen arra lehetőség, hogy együtt vagyunk az ige körül, együtt tudunk imádkozni, ne csak a tévét nézzük, vagy az internetet böngészzük, hanem legyen egymásra is időnk. Így vedess és segíts bennünket, add, hogy a családok ilyen módon is összetudjanak tartani szeretetben és békességben. És imádkozzunk a betegekért, azokért, akik nem tudnak eljönni az Isten tiszteletre, akik úgy vannak, mint a történetben a sánta ember, hogy kívül maradtak az Isten tiszteleten, de indíts bennünket is arra, hogy eljuttassuk hozzájuk az ige üzenetét. Légy az ő gyógyítójuk és segítőjük. És akik szomorkodnak, gyászolnak, mert elvesztették hozzátartozójukat, szeretüket, add a te lelked vigasztalását nekik, hiszen nekik arra van szükségük, hogy a te közelségedet érezzék, hiszen Isten közelsége olyan jó nekünk, amikor erre van szükségünk. Így erősíts meg mindnyájunkat a hitünkben, és add, hogy mindig egyre közelebb kerüljünk hozzád, és szív szerint kövessünk téged ebben az új iskolai évben is. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma családi istentisztelet van, és a családi istentiszteleteink után szeretnénk ebben az évben is szeretett vendégséget tartani, vagyis az Isten tisztelet után átmehetünk a gyülekezeti házhoz, és jó időben az udvaron, rosszabb időben a gyülekezeti teremben lehetünk együtt. Használjuk ki ezeket az alkalmakat az ismerkedésre, a közösség építésére, hiszen ne csak úgy legyünk együtt, hogy mindenki ott ül a padban, és azt sem tudja, hogy ki ül mellette, hanem ismerjük meg egymást, és legyünk valóban közösséggé. Köszönjük annak a két családnak a munkáját, akik az előkészítésben és az utómunkákban is segítségünkre vannak és voltak. Hirdetem, hogy elkezdődnek a jövő vasárnaptól a gyermekisten tiszteletek és a konfirmációi előkészítők is. És azok, akik most kezdik az előkészítést, tehát a most hetedik osztályosok, jöjjenek majd vissza az Isten tisztelet után ide a templomba, és itt a szülőkkel együtt megbeszélhetjük, egyeztetjük velük, hogy mikor lesznek a felkészítő alkalmak. Azok pedig, akik már az első felkészítő évet végigjárták, tehát akik majd a tavasszal fognak konfirmálni, azok pedig kint a templom ajtó előtt beszélik meg, hogy hogyan legyen tovább. Ma délután 4 órakor szolgálói imaközösség lesz, utána pedig, ez körülbelül 5 órától, a gyermekek között szolgálóknak a megbeszélése. Kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti bibliaóra. Kedden este 6 órakor presbiteri bibliaórát tartunk, 7 órától pedig presbiteri gyűlést, és arra kérem azokat a presbiter testvéreket, akik még nem írták alá a meghívójukat, hogy írják alá. Most ebben az évben egyébként presbiter választás lesz az év vége felé, és erre is már imádságban készülhetünk, hogy kik azok, akiket Isten itt akar látni a gyülekezet presbitériumában. Csütörtök este 6 órakor lesz hétközi istentisztelet a gyülekezeti teremben, utána 7 órától énekkari próba, amelyre nagy szeretettel várjuk énekkaros testvéreinket is, és azokat is, akik ebbe szívesen bekapcsolódnának, mert úgy látják, hogy a hangjukat is szívesen beállítanák az Isten szolgálatába. Az énekari próba után 8:30-tól imaóra, imaközösség lesz. Pénteken ifjúsági bibliaórák lesznek 3 csoportban. 5 órától a Sámuel ifi, 6 órától a Józsué ifi, és 8 órától a Mózes kör tartja az ifjúsági alkalmait. De pénteken este 7 órakor a női körnek is lesz bibliaórája. Jövő vasárnap tartjuk a szokásos őszi gyülekezeti csendes napunkat. Ezen Szabó István, a Budapest József Attila lakótelepi missziói lelkipásztor szolgál, és a csendes nap témája a misszió fontossága napjainkban. A csendes napra az ebéd miatt várjuk a jelentkezéseket, akár online, akár személyesen, a papzitánál lehet jelentkezni, illetve a jelentkezési link a honlapunkon is megtalálható. A részvételre való jelentkezésre ezért van szükség, hogy akik az ebéden itt lesznek, hogy tudjuk, hogy hány személyre számíthatunk. Ugyanígy szeretettel várjuk a testvéreket egy gyülekezeti délutánra, szeptember 16-án szombaton délután 3 órától egy kötetlen együttlét lesz, igei alkalom is lesz benne, meg ilyen játékos ismerkedés, találkozás. Akik Mátraházán ott voltak, vagy Erdélyben ott voltak, azok erről is be tudnak majd számolni egymásnak. Sőt, egy vetített képes beszámolót is tervezünk az Erdélyi útról. És azért is kérjük erre is a jelentkezéseket, hogy azt is tudjuk, hogy mennyi kürtős kalácsot készítsünk, mert erre is van felajánlás, hogy ezzel is szebbé tegyük, vagy kedvesebbé tegyük az együttlétünket. Keresztény részvétel hirdetem halottainkat. Tóth Zsuzsanna 55 éves korában hunyt el, temetése kedden 3 órakor lesz, és Tóth Jánosné Kovács Katalin, gyülekezetünk volt presbitere, 84 éves korában hunyt el. Az ő temetési időpontját sajnos még mindig nem tudjuk, de amint tudjuk, hirdetni fogjuk. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Az iratterjesztést is szeretettel hirdetem, éljünk ennek a lehetőségével, Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 823. dicséretet énekeljük. A 823. dicséret így kezdődik: Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. Jézus mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor háladással tárjátok fel szíveteket, kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.